Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Horváth Attila alkotmánybíróval Molnár Péter beszélget. A beszélgetés második részét hallhatják.
Egy nagyon érdekes kérdést szeretnék neked feltenni, mert mondtál egy-két példát, amit már nem lehet rendbe tenni. Akaratlan is adódik az a kérdés, amit nagyon sokan forszíroznak most Magyarországon, hogy neked, mint alkotmánybírónak, mint jogtörténésznek, mint vallásos embernek a halálbüntetés visszaállításáról mi a véleményed, ha ezt szabad megkérdeznem?
Természetesen igen, mert nekem elég határozott véleményem van, én a halálbüntetés ellen vagyok. Egyrészt
teljesen érthető,
mint hívő ember, senkinek az életét nem venném el soha.
Másrészt nincs szörtek, jogunk kell venni.
Nincs jogunk, meg én magam sosem tennék ilyet, akármilyen bűncselekményt követett el az illető. Persze az embernek, amikor valami nagyon csúnya dolog történik, akkor sokszor bármennyire is próbálja
magát visszatartani,
de hát azért az indulat azért sosz tanácsadó, de nem. A másik, hogy olyan, tehát nincs is igazi indoka, tehát egyrészt nem visszatartó erő, ez ezerszer bebizonyított dolog, ez csak a laikusok gondolják, hogy visszatartó ereje van. Én számtalan példát tudnék mondani olyanra, hogy például Angliában akasztották a zsebtolvajokat nagy nyilvánosság előtt, és ott van a sokadalom London főterén, és közben a zsebtolvajok ott loptak, mert ki használták azt a lehetőséget, hogy ott a tátott szája figyeli a tömeg az akasztást, és miközben a társaikat akasztották, loptak. Szóval ennyire nem volt elrettentő a halálbüntetés, mert a bűnözők nem attól félnek, hogy súlyos a büntetés, hanem attól félnek, hogy elkapják őket. Uh-huh. Tehát az elkerülhetetlen büntetés az egyetlen visszatartó erő, önmagában halálbüntetés nem. Vagy például egy angol lelkész meginterjú volt mindig, hát ugye beszélgetett is velük, de kitért bizonyos dolgokra is, akiket halálra ítéltek, és kísért őket az utolsó útjukra. És ő aztán leírta, hogy nagyon sokan voltak olyanok, akik gyilkosságot elkövettek, hogy előtte elmentek kivégzést megnézni, és így hangolódtak rá. Uh-huh. És akkor azt mondták, hogy na hát ez nem is olyan bonyolult, láttam, hogy a hóhér hogy csinálta, akkor ezt én is meg tudom csinálni. Uh-huh. Tehát egyáltalán nem így gondolkodtak egy kivégzés kapcsán, hanem így szinte szakmai alapon elemezték. De a legtragikomikusabb jelenet, ez Pizzába történt, egy tolvajt halálra ítéltek, fölakasztották, és valami csoda folytán életben maradt, tetsz halott lett, elvitték az orvosi egyetembe, hogy kísérletezés céljából a vélt holttestét, majd ott magához tért. És az orvosok nagy dilemmában voltak, hogy most mit csinálnak vele. Uh-huh. Végül is abban állapodtak meg a halálra ítéltel, hogy már kivégzett személlyel, hogy ha megígéri, hogy mostantól kezdve jó útra tér, tehát tanult abból, hogy őt kivégezték, akkor itt az egyetemen dolgozhat, takarít, segít mindenbe, és akkor nem adják át a hatóságoknak. És hát így is eltelt egy pár hét, úgy nézett ki, hogy minden rendben van, de aztán egyszer csak ugye a professzor keresi, hol a pénztárcája, a másiknak hol az ékszere, tehát elkezdett újra lopni.
Igen.
És még ő is visszaeső lett, pedig aztán ez már ugye tényleg a speciális prevenció, tehát hogy ne legyen, igen, valaki visszaeső, igen, bűnöző, ugye mert mondhatnák azt, hogy akit kivégeztek, az már többet nem fog bűncselekményt elkövetni. Tehát még ő se tanult ebből, és hát aztán odáig fajult a dolog, hogy végül is az orvosok visszaadták a hatóságoknak ezt az embert, és másodszor, igen, is felakasztották.
De tudod, mi a vicc az egészben, hogy a halálbüntetés után hogy lehet valaki visszaeső?
Igen.
Érted? Így. Tehát, ha már így a visszas oldalát veszik, igen, ennek a dolognak.
És hát ami a legfontosabb, a tévedés, meg a visszaélés,
igen,
lehetősége.
Hát, igen.
Hát a 20. században tudnánk jó pár esetet példát mondani, amikor justice mort történt, illetve hát a közelmúltból is tévedéseket, mert a Móri ügyben is olyan embert ítéltek el, végül,
igen,
aki ott se volt, igen, és hogyha lett volna Magyarországon a halálbüntetés,
akkor már nem él az
akkor azt már halálra ítélték volna, és kivégezték volna.
Ez biztos. Tehát te is úgy gondolod, hogy egy tényleges életfogytiglan nagyobb büntetés az ilyen komolyabb bűncselekményt elkövető,
hát,
illetőknek.
Hogy hát most melyik a nagyobb büntetés, ezt nagyon nehéz megmondani, mert így hál' Istennek kívülállóként.
Persze.
De ez az alternatívája a tényleges életfogytiglannak. Tehát akit régebben halálra ítéltek volna, azt most, ugye ezek a minősített emberülések, azt most tényleges életfogytiglanra ítélik, ami kiküszöböli például a tévedésnek a jóváltehetetlen részét, mert ha kiderül közben, hogy ő ártatlan volt, akkor még mindig szabadon lehet bocsátani.
Sőt, akár még kártérítést is kér.
Hát persze.
Mert az jár neki.
Hát az jár. Hát ugye épp azért mondjuk természetesen nagyon nagy baj, hogy így is, hogyha tévedés volt, hogy akkor évekig ült, vagy valameddig ült ártatlanul, és meghurcolták a nevét, és rossz körülmények közé került, de mégis legalább az életét nem vették el, és azt vissza lehet adni neki. És azon kívül azért még mindig ott van a keresztényi gondolkodás, hogy sose lehet tudni, hogy ki mikor fog megtérni. És mikor lesz belőle jó ember. Lehet, hogy ott átgondolja, találkozik egy börtönlelkésszel. Ezek ritka kivételek sajnos, de előfordulnak. Egyébként nagyon érdekes, én sokat foglalkozom a szocializmus történetével, hogy például a kommunisták minden negyedik papot és szerzetest bebörtönöztek Magyarországon, és nagyon nagy bajba kerültek, hova tegyék ezeket a bebörtönzött papokat. Mert hogyha együtt tartják őket, akkor egymást erősítik egy kis papi szerzetesi közösségbe bent a cellába. Ha viszont szétszórták őket a többi elítélt között, akkor nagyon sokakat megtérítettek. Tehát többször volt olyan, hogy bezártak egy papot köztörvényes bűnözők közé, úgy gondolták, hogy na majd ez majd darabokra szedik, majd ott ezek a rablógyilkosok. És mi lett a vége? A rablógyilkos megtért, mert ott volt hetekig, hónapokig együtt egy szent életű pappal, aki beszélgetett vele, aki emberként bánt vele, mert ugye ez az nagyon...
És példát mutatott
neki a legnehezebb időszakban, amikor az utolsó szelet kenyeret megosztja-e valaki, mikor éheznek. Például, vagy segít-e a másikon. Nagyon szimpatikus nekem Tabódi István atya története. Tehát akit üti az ávós, és megkezdi tőle, hogy szeretsz engem, és akkor azt mondja, hogy igen, szeretlek még akkor is, hogyha ütsz engem. Tehát, hogy ilyen mentalitású papok voltak ott bent, és hát erre azt mondták a kommunisták, hogy hát akkor szóval tényleg nem tudjuk őket hova rakni, mert aki ilyen hite van, az akárhova kerül, az mindenütt megjelenik, és jellemző egyébként, hogy mennyire ugye erkölcstelen és elvetemült emberek voltak ezek a kommunista vezetők, hogy azt mondták, hogy inkább maradjon rablógyilkos, de nehogy megtérítse a pap. Úgyhogy ezeket megakadályozták, ezeket nem engedték, hogy ilyen előfordulhasson. Úgyhogy ez is egy elképesztő dolog.
Elgondolkoztatta, amit meséltél. De most térjünk sokkal szebb történetekre, és ez sokkal érdekesebb, amit feltétlenül meg szeretnék tőled kérdezni, hogy te a hittel a Nemzetért Alapítványnak voltál az elnöke, és azt is mesélted még a beszélgetésünk előtt, hogy az összeférhetetlenség miatt kénytelen voltál erről az elnöki posztról lemondani. Ha erről az alapítványról mesélnél a hallgatóknak egy pár mondatot.
Igen, én 1996 óta 16. kerületben lakunk, és a Rákos-Szentmihályi közösségbe kerültünk. A gyermekeink az ottani katolikus iskolába, én Szentfülöp iskolába jártak, és ott egy nagyon jó kis közösség alakult ki. A szülők folyamatosan segítették az iskolát, az egyházi közösséget, Kovász Egyesületként működtek ott, és hát elhatároztuk, hogy több egyébet is teszünk. Tehát pontosan az előbbiekben Széchenyi és Mindszenty szellemében. Az iskolát támogattuk, rendezvényeket szerveztünk, előadásokat szerveztünk, és hát fölmerült az a kérdés, hogy a templom előtt adott egy olyan tér, ahol egy szobrot kéne helyezni. Nem tudni miért, valószínűleg annak idején nem lehetett a háború gazdasági válság miatt befejezni annak a térnek a rendezését, tehát ott van a helye, de nincs ott semmi. És hát persze természetes volt számunkra, hogy hát ha oda szobrot teszünk, az Mindszentynek lehet csak a szobra, Mindszenty Józsefnek lehet a szobra. És akkor létrehoztuk, megalapítottuk a Hittel a Nemzetér alapítványt.
De ezt te alapítottad meg?
Hát illettem az elnöke, vezetője. Ugye most jogi szempontból, most nem akarok bevenni, van egy alapító, aki jogi szempontból alapítja, de van egy elnöke, és az én voltam, aki a vezette. És hát ahogy mondtad, ugye amikor alkotmánybíróság elnöke lettem, akkor vérző szívvel erről is le kellett mondanom, mert összeférhetetlen, sajnos semmilyen egyesületnek, alapítványnak nem lehetek a vezetője, nehogy szó érje a ház elejét, hogy én azoknak kedvezek majd esetleg valamilyen ügybe. Értem. És akkor úgy gondoltuk, hogy az méltó Mindszenty Józsefhez, hogy nem megyünk állami támogatásért, vagy az önkormányzathoz pénzért, hanem azt mondjuk, hogy ezt mi összegyűjtjük. Elkezdtük járni az országot és a nagyvilágot, eljutottunk Bécsig, Münchenig is, és előadásokat tartottunk Mindszentyről. Volt egy irodalmi összeállítás, én meg a Mindszenty munkásságát mutattam be egy előadáson, és ezekkel hirdettük egyrészt az igét, Mindszentynek az életművét, másrészt meg mindig gyűjtöttünk pénzt, adtuk a csekkeket, a sárga csekkeket, amiket kértük, a hozzájárulásokat, támogatásokat, igen. És csoda történt, összegyűlt a pénz, és nekem ez egy örök élmény. Amikor megtartottuk az eladást, és odajött egy nyugdíjas néni, és ugye a Bibliában is van a szegény embernek a két fillére, és a kis pénztárcájából elővette a kis pénzecskéjét, és bedobta, hogy a Mincenti szobor elkészül. És olyan néni, aki nem is arra lakik. Valószínűleg soha nem fog eljönni, mert nem tud eljönni szegény, megnézni ezt a szobrot. De ő akkor is azt mondta, hogy a Mindszent Józsefnek legyen szobra a Rákosszentmihályon. És ez volt az első olyan szobor, ami köztéren, teljes alkú bronzszobor, és közadakozásból készült el. Tehát ez az igazi, mert minden más az sokkal könnyebb út, és nem Mindszentinek a módszere lett volna, mert ő mindent így oldott meg. Amikor Zalaegerszegnek volt a plébánosa, ott is mindenkin segített, és mindent meg tudott szervezni. És ezért az ő szellemében tevékenykedtünk, és Bíboros úr szentelte föl a szobrot, és a Koltai Gábor filmrendező
készített egy kérdezni
filmet,
és beszélni.
Amiben én igyekeztem neki segíteni tőlem.
Ez a Fehér Vértanú című
film. A Fehér Vértanú című film, amit mindenkinek jó szívvel ajánlok, mert egy csodálatos film Mindszentiről, és nagyon jól meg lehet ismerni a Bíboros úrnak a élettörténetét. Én nagyon jó barátságban vagyok a Koltai Gábor filmrendezővel, és megbeszéltük azt, hogy kölcsönösen segítjük egymást. Ő segít a szobor szentelő ünnepségnek a megszervezésében, meg a technikáját idehozza, viszont ez lesz a filmnek a záró jelenete.
És úgy is lett.
És tudom. Így is lett, hogy lehet látni, hogy Bíboros úr az elődjét megáldja, és leleplezi a szobrot, és hát ez egy megható pillanat volt. Októberben hihetetlen rossz időben készültünk. Azon a napon, amikor a szobornak a felszentelésre sor került, szikrázó napsütés volt, és olyan meleg lett, és olyan jó idő lett, és hát hogy az emberek is sugározták ezt a derűt és a vidámságot, hogy egyszer csak egy hatalmas, csodaszép pillangó megjelent, rászállt a szobor vállára, és a szobor válláról pedig rászállt a Bíboros úrnak a vállára, hát, miközben felszentelte a szobrot, így zajlott.
Magyarul ott volt a jó Isten.
Hát én ezt ha nem látom.
Ez jó Istennek.
Ha nem látom,
és nem is hiszed el.
Nem is hiszem el, hogy októberi zimankó után, tehát igen, előző nap, amikor próbáltunk, szétfagytunk, olyan hideg volt. Ezek örök élmények, és ezek mind olyanok, amik az embert erősítik. Tehát sokszor szokták kérdezni, hogy hát, hogy milyen jó ezt csináltad, és hogy segítettél, vagy valami. És egyszer úgy mondtam cinikusan, hogy hát oképpen én önző alak vagyok, mert én ilyenkor érzem magamat jól. És ez egy olyan élmény, amiből az ember évekig táplálkozik, mert visszagondol rá, most is meghatódom.
De azt tudod, hogy egy fél évvel ezelőtt szintén felavattak egy Mindszenti szobrot, méghozzá a 8. kerületbe, a Konti utcai börtönnek a volt udvarán, a rendőrkapitányság mellett, és ez szintén az Erdő Péter Bíboros úr áldotta meg ezt a szobrot.
Annyira, hogy ennek a szobornak a szobrászművésze, az a feleségemnek az unokatestvére.
Igen.
Igen, és akkor ő is elindult a tervpályázaton, tehát ez a terve már akkor megvolt. Én ezért nem mertem támogatni a tervet, hogy ne mondják azt, hogy a feleségem unokatestvérének a tervét fogunk, pedig ott volt. Én a jogilag a legkorrektebben akartam eljárni. Tehát amikor azt mondtuk, hogy mi egy szobrot készítünk, akkor, és ugye itt közpénzről van szó, mert közadakozásból jött össze a pénz.
Igen.
Én abból mondtam, hogy én ebből egy fillért emelkedek, mire se elmenni. Tehát ezért pályáztattuk, és 6 pályázat érkezett be. Összehívtuk a plébániának a vezetőit, a meghatározó tagokat, és ők pontoztak, szavaztak, és így lett a végeredmény. És holt versenyben volt ez a 2 pályamű az élen, és azért nyert a másik, mert ha én azt mondom, hogy az a mű kerüljön ott felállításra, akkor az került volna, de pontosan emiatt nem mertem azt mondani, nehogy azt mondják, hogy én a...
Nem akartál beleavatkozni, becsületes voltál.
Igen, és aztán így én széttártam a karomat, és azt mondtam, hogy én nem foglak ebbe állást, és így lett aztán a másik. De ez a legjobb.
De azt hiszem, hogy a szobor a lényeg, mert igen, nagyon szép.
Ez a legjobb, mert így megint a isteni gondviselés segített ezen, igen, hogy a 2 holtversenyben lévő szobor már mind a 2 fennáll. És talán olyan szempontból is isteni igazságszolgáltatás történt, hogy az idősebb szobrászmesteré lett előbb kész, és a fiatalabb később.
Most engedj meg egy személyes kérdést, hogyha a saját családodról mesélnél egy pár mondatot, Attila.
itt is azt mondhatom, hogy én végtelenül szerencsés vagyok, mert egy nagyon kedves feleségem van, két csodaszép lányom, számomra ők a legszebbek.
Ez
teljes, teljes objektivitással mondhatom, minden elfogultság nélkül, hogy a legszebb lányok. A nagyobbik az a bölcsészkar történelem szakára jár, talán azért valami talán azért mégiscsak hatott rá. A kisebbik meg most érettségizik, és most fog felvételizni szintén a bölcsészkarra. Ő ottan több szakot is megjelölt, igazából még ő nem tudja, de én is azt mondtam, hogy inkább legyen ott, aztán majd most már Istennek ilyen szempontból nagyon rugalmas az oktatási rendszer, tehát ott könnyebb átmenni az egyik szakról a másikra, majd kitalálja. Az a legfontosabb, hogy ott legyen az egyetemen, az egyetemi szférában, az a tudás vágy, ami ott van, meg az a környezet, meg a társak, abba szocializálódjon, és hogy ott az igényességet és a tanulást, hogy mai világban, aki boldogulni akar, annak holtáig tanulnia kell, ezt magukba szívják, és ezért örülök, hogy ő is aztán a bölcsészkart választott.
A feleségednek mi a foglalkozását kérdezte?
Ő is jogász, tehát
azért ja, ő is jogász.
Ő ügyvédkedik a 16. kerületi önkormányzatnak a gyámügyi, szociális gyámügyi osztályának az ügyeit intézi, tehát ő is ilyen, szinte azt lehet mondani, hogy ilyen missziós szolgálatot vállal, mert ezek nem sztárügyvéd történetek, itt nem a pénzért történnek itten a különböző perek meg ügyek, hát itt próbál segíteni azokon a gyerekeken, akik konfliktusai vannak, képviseli őket, mert ugye a kiskorúaknak a védelmét látja el.
Igen.
Sajnos, hogy a szomorú, még sokszor a szülővel szemben is védeni kell a kiskorút, és ez nagyon erős erkölcsi tartás, és nagyon erős akarat kell, hogy ezeket az ügyeket, és sokszor nagyon szomorú is, tehát, de egyúttal meg viszont felemelő, amikor tudott valakit segíteni, akkor ez egy nagyon jó érzés, hogy,
igen,
hogy valaki kihúzott a csávából, tudott valamit megmenteni, mi menthető.
Tehát értelme volt a munkájának.
Igen.
És ez egy nagyon jó érzés lehet. Most engedj meg egy nagyon nehéz kérdést a legvégén a beszélgetésünknek, hogy neked a hit, a Jóisten mit jelent a mindennapjaidban, és mennyire határozza meg az életedet?
Hát ez egy tényleg nem könnyű kérdés, mert ez tényleg az embernek a legbelsőbb világa, és el lehet őszintén talán mégis mondani, hogy ez egy mindennapos küzdelem, be kell őszintén vallanom. Tehát én mindig irigyeltem azokat az embereket, akiknek nagyon erős hitük volt, tehát az Inszki János bácsinak, az édesapámnak, akiknek nem voltak dilemmái. Nekem minden nap meg kell küzdenem a hitemért. A Jóisten nekünk szabad akaratot adott, és ez a szabad akarat nagyon nagy felelősséggel jár, és nagyon sokszor ott a kísértés, hogy a másik utat válasszad. Ez egy mindennapos harc, és ezen próbálok magamon ilyen módon segíteni, hogy a jó irányba menjek, és a jó döntéseket hozzak meg, és sokszor megküzdve a hitemért olyan legyek, amilyennek szeretném, hogy legyek. Nehéz ezt így elmagyarázni, vagy elmondani, de ez lehet talán a lényege.
Kedves Attila, kedves tanár úr, kedves bíró úr, szeretném neked megköszönni ezt a szép és őszinte beszélgetést, és szeretnék tőled, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Műsorunkban dr. Horváth Attila alkotmánybíróval Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió, a lélek hangja.